Szról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A washingtoni magyar-amerikai csúcs találkozó két fő témája az ukrajnai béketeremtés, illetve a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködés, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter emlékeztetett, a pénteki lesz a hatodik klasszikus kétoldalú találkozó Orbán Viktor és Donald Trump között, az amerikai elnök újabb hivatalba lépése óta az első hivatalos találkozó. Hangsúlyozta, a globális békepárti többség két fontos vezetője találkozik egymással, ami Magyarország számára azért különösen fontos, mert hazánk immár 3,5 éve él az ukrajnai háború szomszédságában, márpedig ennek lezárására ma egyedül Donald Trump jelenti a reményt. Magyarország továbbra is készen áll helyszínt biztosítani az amerikai-orosz békecsúcs találkozóhoz, ha az előkészítő munkálatok sikeresek lesznek, tette hozzá. Az ülésen egy nagy gazdasági és energia együttműködési csomag is terítéke lesz, amelynek előkészítésén az utóbbi hetekben sokat dolgoztak a felek, mondta Szijjártó Péter. Ez nagyban hozzájárulna Magyarország hosszú távú energiabiztonságának garantálásához, és ahhoz, hogy további modern, sok munkahelyet teremtő beruházások érkezhessenek hazánkba, aminek a stabil pénzügyi hátterét is megkívánják teremteni. A megfelelő mértékű és szerkezetű lakossági megtakarításoknak kulcs szerepük van a pénzügyi rendszer stabilitásában és a gazdaság kiegyensúlyozott fenntartható fejlődésében. Erről beszélt a jegybank elnök az UTP tőzsdére lépésének 30. évfordulója alkalmából rendezett jubileumon. Varga Mihály kiemelte, a bank és a magyar gazdaság sikere összekapcsolódott az elmúlt 30 évben. Ahhoz, hogy a sikertörténet folytatódjon, jól működő bankrendszerre és tőkepiacra van szükség, valamint arra, hogy minél több gazdasági szereplő gondolkodjon tőkepiaci befektetésekben. Elhangzott, a BUX az elmúlt 2 évben elért csaknem 80%-os emelkedésével a világ legjobban teljesítő részvényindexei közé tartozik. A növekvő megtakarítási mutatók azt jelzik, a magyar lakosság készen áll arra, hogy nagyobb mértékben vegyen részt a tőzsdéjegyzett cégekben. A háztartások GDP arányos nettó pénzügyi vagyona a 2010-es 82%-ról már a 114%-ra emelkedett. Csányi Sándor bankelnök elmondta, az OTP részvényeinek 1995-ös bevezetése óta nem került sor hasonló tűzsdei bevezetésre a bankszektorban. Az OTP és a Bécs sikere nem választható el egymástól, ma a bankpapír adja a tűzsdei forgalom 60%-át, amivel az egyik leglikvidebb részvény Európában az övék. A hazai kis- és középvállalkozók további megerősítése érdekében a kormány elindítja a Demián Sándor 1+1 KKV beruházás élénkítő támogatási program második ütemét 20 milliárd forint keretösszeggel, jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium. Egy vállalkozás legalább 25 millió, legfeljebb 200 millió forint vissza nem térítendő támogatást igényelhet 50%-os támogatási intenzitással. Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszerprogram hitelesített energiamegtakarításokkal igazolt eredménye szerint az első hónapokban 30 ezer lakóépület kapott ingyenes padlásfödém szigetelést. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének közlése szerint ez mintegy 4 millió 400 ezer négyzetméter felület, 2 millió gigazsúl igazolt energiamegtakarítást eredményezve, ami évente mintegy 30 millió köbméter földgáz spórolásának felel meg. Már több mint 20 milliárd forintot kaptak készhez az energetikai otthonfelújítási program nyertesei, összegezte a hivatalos Facebook oldalára feltöltött bejegyzésében az Energiaügyi Minisztérium. A családi házak korszerűsítését segítő pályázaton 4700 jelentkezőnek utaltak támogatást eddig, hamarosan érkeznek az újabb kifizetések is, hiszen további mintegy 20 milliárd forintra szerződtek már le a kedvezményezettekkel. Jelentős könnyítéssel segíti a kormány a gazdálkodókat a vidékfejlesztési program zárásakor az év végén, közölt az agrárminiszter. Számos projekt megvalósítása ütközik nehézségekbe bizonyos engedélyek beszerzése miatt, ezért jelentős könnyítés vált lehetővé azzal, hogy azok beszerzésének határideje több mint egy évvel kitolódott, így a beadott kifizetési kérelmek tovább gyorsulhatnak, jelentette be Nagy István. A magyar kormány Európai Uniós forrás segítségével 1 milliárd 600 millió forintot kíván fordítani a roma szakkollégiumok fejlesztésére, mondta el a társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkár. Sztojka Attila hozzátette, ezek egyenként 127 millió forintos támogatásban részesülhetnek, és legalább 180 fiatalnak nyílik ezáltal esélye arra, hogy bekerüljön a felsőoktatásba. Végül az időjárásról. Holnap szinte zavartalanul derült lesz az ég, így csapadék nem hullik, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban általában 0 fok körül alakul, de sokfelé fagyni fog majd, aztán napközben nagyjából 15 fokot mérhetünk, híreinket hallották.
Reklám.
Szulák Andrea jótékonysági zenésestje, a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban. November 16-án vasárnap 19 órakor az Orgonáért szól a dal. Egy felejthetetlenes Szulák Andreával, ahol a zene és az összefogás közösen szólal meg. A jegyek megvásárolhatóak Nyíregyházán, a főplébánia irodájában, valamint a római katolikus templomokban. A rendezvény teljes bevétele a Társszékes Egyház 120 éves orgonájának felújítását támogatja.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Október 16-án Fabinyi Tamás evangélikus püspök vendége volt Németh László bíboros belgrádi érsek. A zsúfolásig megtelt bécsi kaputéri evangélikus templom melletti közösségi házban a beszélgetés elsősorban a november 5-én aláírásra kerülő Carta Ökumenica körül forgott, amely a Szentév egyik nagy ökumenikus eseménye lesz. A beszélgetés szerkesztett változatát adom közre a résztvevők egyetértésével.
A Carta Ökumenica 25. évfordulójához közeledve idézzük fel azt, ami ebben a szövegben volt, illetve ami aláírás hamarosan lesz majd, ezt kérlek, hogy breaking news formájában oszd meg velünk, hogy mit fognak az egyházak aláírni.
Első téma ez a Carta Ökumenica. A folyamat az nagyon hosszú volt, elkezdődött Bázelben, utána folytatódott Grazban, vagy két bizottság volt, és különböző munkát végző emberek, akik többet tettek hozzá, és Strasbourgban írták alá ezt az első dokumentumot, amely egy hihetetlen nagy eredménynek számított akkor, de ma is. 25 év elteltével, ez jövőre lesz pontosan a 25 év, de mivel a Szent Évre készültünk, és a niceai 1700-as évfordulóhoz akartuk kötni a második kiadását ennek a fontos dokumentumnak, elkezdtük már tavaly a munkát az új szövegen, ugyanis én 2021 óta az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának vagyok az alelnöke, és ilyen értelemben formálisan is részt vettem a munkában. De volt egy külön bizottság, 6-6 taggal, katolikus részről és az Európai Keresztény Egyházok részéről, és ők dolgoztak a szövegen, amelyet utána az elnökségi ülése megtárgyaltuk mi is, megtárgyalták a keresztény egyházak képviselői, majd utána évente van egy szokásos találkozunk, ami minimum 3, maximum 4 nap, amikor az egész szöveg be van mutatva, és be volt, és azt a szavazással is fogadtuk. Úgy volt előrelátva, hogy az aláírás ünnepi keretek között április 27-én lesz ünnepelve Litvániában, Vilnius városában, ugyanis az Európai Püspöki Konferenciáknak elnöke a vilniusi érsek. És úgy terveztük, hogy akkor április 27-én ott írjuk alá a dokumentumot. Ez mind lefolyt. Április 21-én a mindenható Isten úgy döntött, hogy Ferenc pápát magához szólítja, és ezért az egész aláírási ünnepség kútbe esett, és az új pápa megválasztása után lassan próbálunk visszatérni a mindennapi folyamathoz, a dinamikához, és így sikerült megegyeznünk a keresztény egyházakkal, nekünk katolikusoknak, hogy a következő, tehát a második kiadás nem sokára november 5-én, tehát 2025. november 5-én Rómában kerül aláírásra, a Trefontana nevű trapista kolostorban, és ott írják alá a különböző képviselők, kezdve a Szentszéki Egység Dikasztérium, a Koch Biboros jelen lesz, és az Európai Keresztény Egyházak, plusz a Katolikus Püspöki Konferenciák elnökei. A dokumentum, amelyet aláírunk, nem csak egy átdolgozott, hanem sokban megváltoztatott szövege lesz. Az első kárta ökuménikának vannak teljesen új fejezetek, és utána vannak fejezetek, amelyeket kibővítettünk. Az, ami egy kis szomorúsággal tölt el, az a tény, hogy a keresztény-európai egyházak közösségéből időközben két nagy pravoszláv egyház nem lépett ki, hanem felfüggesztette együttműködését, a moszkvai patriárkátus és a szerb pravoszláv egyház, úgyhogy ők hiányoznak majd az aláírók közül, és ezt tudjuk, hogy mind a két egyház azért fontos Európában, különösen a moszkvai patriárkátus. Így is 114 keresztény egyház van képviselve a keresztény egység szövetségében. Ez ami tehát egy kellemetlen hír. Tudjuk, hogy a moszkvai patriárkátus az már régebb ideje, hát valahogy próbálta erősíteni jelenlétét az egész szövetségben. Ez nem nagyon sikerült, és akkor bizonyos témák miatt jött ez a szerep, hogy úgy felfüggesztették az együttműködésüket. Az, ami új a kártában, hogy akkor ezt rögtön aláhúzza, mi az, ami nagyon fontos, külön fejezetben foglalkozunk a béke és megbékélés témájával. 2001-ben mi olyan boldog időkben éltünk, hogy nem is gondoltunk arra, hogy a békért harcolni kell. Méghozzá keresztény módon. Tehát ez egy olyan dolog, ami időközben nagyon is nyilvánvalóvá vált. A társadalmunk is teli van békeszólamokkal, de nem minden békeszólam szolgál a békének. Tehát nagyon fontos, hogy mi keresztények Európában világosan tudjuk, hogy milyen békét szeretnénk, és milyen megbékélés mellett tesszük le a voksunkat.
Hogy lettél verbita?
Hát a verbita véletlenül lettem meg, valami őszinte, de tudjuk, hogy az Isten terveiben nincs véletlenség. Anyai nagybátyám 1944-ben, 44 januárjában, amikor a délvidék, mert én délvidéki gyerek, ott volt, tehát a szüleim is mind a ketten odavalósak, Az anyai nagybátyám akkor 12 éves gyerekként úgy döntött, hogy missziós akar lenni, és jelentkezett az Isten Ige Társaságán. Az Isten Ige Társasága az első világháború után már kezdett dolgozni a Délvidéken, de a második világháború alatt, amikor visszacsatolták Délvidéket Magyarországhoz, akkor nagyon tevékenyen működött, és ott ismert meg egy-két missziós atyát a nagybátyám, és kérte a felvételét, Kőszegre küldték, 44 őszén lezártak a határ, nagybátyám ott maradt Kőszegen, befejezte a tanulmányait, utána, amikor szétverték a rendi közösségeket, őt a kalocsai érsekség, akkoriban Kalocsa, még csak felvették, Bács Kalocsa pontosabban úgy volt, felvették szemináristáit, tehát teológia tanulmányot folytató diákjai közé, és ő a Kalocsai Egyház megye diákjaként fejezte be tanulmányait Szegeden, ott szentelték pappá, titokban azonban letette az örök fogadalmakat. Úgyhogy ő titokban szerzetes volt, és akkor 70-ben megunta ezt a kettős életet, és otthon a szüleim kinyomozták, hogy ő soha nem vesztette el a jugoszláv állampolgárságát. És szereztek neki jugoszláv útlevelet, ami akkoriban aranyat ért, és mikor hazajött látogatóba 1970-ben, akkor nem jött vissza Magyarországra. És rajta keresztül én 71-ben fejeztem az általános iskoláimat, és azon gondolkodtam, hogy szerettem volna egyházmegyés pap lenni, de mikor nagybátyám mondta, hogy missziós, próbáljam meg ezt, én mondtam, hát az nem lesz más dolog, próbáljuk meg. Megpróbáltam, és még ma is verbita vagyok. Úgyhogy azért mondom, hogy teljesen véletlen, hogy nem jön haza, 70-ben, én most mondom, haza a Délvidékre, akkor én nem tudtam volna meg, hogy ő verbita missziós, és hogy van egyáltalán egy ilyen rend. Úgyhogy így lettem verbita, és az, ami tényleg, ami nagyon sok örömet ad, ez a nyitott lelkiség, ami egy missziós társaságban uralkodik, a Biblia fontossága, a kultúrákkal való találkozás, különböző helyeken, ahol tanultam, ahol dolgoztam, ez mind gazdagította a személyiségemet, és én ez a mi egy emberi élet, majdnem semmi, hogy úgy mondanám, és ilyen sok mindent láttam, mennyivel több Isten gazdagsága akkor.
Belgrádi érsek lettél. Belgrádi helyzet izgalmas olyan szempontból is, hogy valóban egy ortodox többségben vagy, egy alapvetően talán nem szerb, hanem horvát és magyar közösség vezetője. Milyen ez az egyházmegye?
Az egyházmegyém az nagyon az érsekség, vagy egyházmegye mindenképpen. Tehát a helyi egyházam egy nagyon kevert egyház, ahol magyarok is vannak, de nem mérvadó számban, hanem szláv nemzetek azok, amelyek döntően katolikusok a belgrádi érsekség területén. Amikor azt mondom, hogy szlávok, akkor gondolok horvátokra, lengyelekre, szlovákok, csehek, kik vannak szlovénok, akik Szlovéniából jöttek, még a volt Jugoszlávia idején is ott maradtak, és ami lehet, hogy meglepetés, albánok. Tehát most meg kell dicsérnem az albán katolikusokat, hihetetlenül keményen kiállnak a hitük mellett, és gyakorolják, és tényleg egy nagy oszlopa az egész érsekség területén. Ilyen az én érsekségem összetétele, de pont a nyelvek miatt a liturgia nyelve az horvát. Tehát mert horvát liturgikus könyveket használunk. Emellett vannak angol nyelvű misék, és német nyelvű misék a nemzetközi közösségnek, és ez egy, hogy mondanám, egy fontos pontja az egész evangelizációs munkánknak, mert nagyon sok egyetemista van Belgrádban külföldi, különösen Afrikából, a volt Jugoszlávia és a most Szerbia is komoly kapcsolatokat ápol az úgynevezett el nem kötelezett országokkal, amelyek voltak valamikor, most már másképp hívják őket, de megmaradtak a politikai affinitások, és ezért meg vagyunk, együtt vagyunk. Tehát ez nagyon fontos. Nem egy klasszikus érsekség, vagy egyházmegye, hogy azt mondhatnám, hogy az van mind, ahogy kell, tehát hittan, minden normális idő, találkozók, minden. Itt nagyon sokat kell személyesen befektetni, mert diaszpóra jellegű, és úgy kell az embereket halászni, hogy úgy mondanám. Másrészt azonban megvalami őszintén, mikor összejönnek, akkor öröm velük lenni. Tehát akkor senki nem néz az órára, hogy most már szaladjak haza, hanem örülnek, hogy találkoztak, és tudunk együtt ünnepelni, és minden találkozó, biblia megosztás, szentmise, vagy akármilyen más találkozó után ott szoktunk maradni, kávé, tea, bor, néha süti, vagy valami más dolog. Úgyhogy közösségi szinten kevesen vagyunk, de összetartunk.
Perez pápa számára különösen is fontos a periféria gondolat, hogy nem csak a központban, sőt elsősorban nem a központban zajlik az élet, hanem a periférián, úgy, ahogyan Jézus is a periférián élt. Nem Jeruzsálemben, hanem Betlehemben született. A no-name Betlehemben, amit nem ismer senki. A napkeleti bölcsek is alig találták meg, pedig írástudók voltak, de nem tudták, hogy hol van. Jézus halála is Jeruzsálem szélén, sőt a falakon kívül történt, egy sintér telepen tulajdonképpen. Tehát a periféria az egyház megújítása szempontjából, és ezt tudta Luther Márton is, és tudta Ferenc pápa is, és tudott te is, nagyon komoly szerepet játszott.
Abszolút, abszolút. Én ezt egy szóval szoktam mondani, Galilea. Tehát Galileából jött Jézus, Názaretből vissza, tehát Betlehembe született, de utána a migráns korából, mikor visszaért a Szentföldre, akkor Názaretbe telepedett le a családja, és utána Galileából jött. És
tehát Judea volt ugye, igen, Jeruzsálem környékén az előkerő rész, a papságnak, meg a gazdagoknak a területe, Galilea pedig a szegény, Amhárez,
és a népek Galileája, de hát egy hihetetlen keveri
pogányok Galileája.
Különböző kultúrák, és hát tudjuk, hogy amikor mondták, hogy Galileából jött, azt mondta, hogy jöhet valami jó Galileából, tehát volt egy ilyen hozzáállás az egészben. De térjük vissza a Carta Ecumenicához. Na hát, igen, tehát a béke és a békesség. Megbékélés folyamata nagyon fontos volt. Betettünk egy külön fejezetet a migrációról, és ez most jutott eszembe, hogy a Jézus visszajött Egyiptomból, tehát mikor visszajöttek a migrációból a szüleivel. Nagyon fontos, hogy beírtuk, hogy a keresztényeknek kötelezettségük, tehát nem csak tetszik vagy nem tetszik, hanem el kell köteleződniük amellett, hogy a menetküldtekkel foglalkoznak, őket fogadják, és képességeik alapján segítik. Tehát nem arról van szó, hogy mindenki mindent belead, hanem megvan, pontosan tudjuk, hogy hogy lehet bizonyos dolgokat végezni. Ez a szöveg nem zárja ki, hogy különbséget tegyünk az ide érkező emberek között. Tehát a migránsok az, amit sokszor szemünkre vetnek, hogy a keresztények mindenkit befogadnak. Bizonyos értelemben befogadunk mindenkit, de megvan bennünk is az az egészséges kritérium tudat, hogy azért különböző emberekkel találkozunk, különböző célok, motivációk vezélik azokat, akik közénk jönnek. De nagyon fontos, hogy mindannyian szeretettel fogadjuk őket, és még hogyha nem is fogadjuk be őket, akkor is szeretettel bánunk velük és tisztelettel. Az emberi méltóság nem változik, mindenkinek megvan a saját méltósága.
Ferenc pápa számára ugye nagyon fontos volt. Abszolút. Ami viszont sokaknak feltűnt, nekem is, hogy Leó pápa, hogy ő hozzá is ugorjunk, aztán visszatérünk a Carta Ecumenicára. Leó pápa az elmúlt napokban azt mondta, amit Ferenc pápa is mondhatott volna, ha menekült jön hozzánk, abban Krisztus jön hozzánk.
Leó pápa a finom módján, mert látszódik, tehát majdnem fél éve pápa, és világosan látszódik, hogy más a természete, mint Ferenc pápáé volt. Ferenc pápa egy spontán, néha úgy mondanám magyar, meggondolatlanul nyilatkozó ember volt. Utána próbálták ezt valahogy kiegyenesíteni az államtitkárságról, meg a diplomaták. De minden esetre Leó pápa nagyon finoman beszél, és amit finoman mond, az nagyon barátságos hangon. Még erősebb volt a mondása, amikor megtámadták a chicagói bíboros érseket, Csupicset. Csupics ki akart tüntetni egy szenátort, aki 35 éven keresztül támogatta a katolikus egyházat Amerikában, de volt egy gyönge pontja, vagy van egy gyönge pontja, hogy ugyancsak támogatta az abortusz melletti törvényeket az Illinois-i szövetségi államban, és a szenátorként Washingtonban is, és ezért nagyon nagy tüntetések voltak ellene, és erre Leó pápa azt mondta, nem lehet darabokra szedni a keresztény vallást, nem mondhatja valaki, hogy ő azért keresztény, mert az abortusz ellen van, közben úgy viselkedik a migránsokkal, mint ami most történik utcáinkon. És Amerikára gondolt.
Tehát tudjuk, hogy Chicagóban nagyon komoly zavargások is vannak.
Igen, tehát ez egy olyan dolog, hogy a keresztény tant nem lehet szétszedni, hogy én minden vasárnap szaladok a templomba és áldozok, meg néha gyónok is, ezt most a katolikusoknak mondom, közben pedig utálom a migránsokat, meg mindenféle embert, aki jön a tájainkra, aki nem úgy néz ki, mint én, és nem úgy beszél, mint én. Vagy, ami még rosszabb, hogy politikailag nem úgy gondolkodik, mint én. A polarizáció a világon akkora szintet ért el, hogy itt már tényleg mindent meg kell tenni keresztényként, hogy leépítsük ezt a hihetetlen feszültséget, amely uralkodik, a médiában uralkodik, a közbeszédben uralkodik, a politikai diskurzusban.
Érdemes ezt tovább gondolni, amit mondtál. Az idő rövidsége miatt most Ferenc pápáról és Leó pápáról csak röviden kérdezlek, hogy mind a kettővel nyilván volt személyes találkozásod, valami személyeset meg tudnál-e osztani velünk? A spontaneitást már mondtad, meg azt is elmondtad egy magyar tévécsatornában, hogy Leó pápa megválasztása után, amíg ott téblából volt az asztalnál, te ültél oda hozzá, és segítetted át a pápasága első nehéz óráján.
Első vacsoráján.
Ne legyen egyedül, mert a vezető nagyon magányos tud lenni egyébként.
Abszolút.
Tehát valamit osztál meg mind
a kettőről. Két dolog. Tehát van az első Ferenc pápával, ez volt az utolsó ilyen nagy, nagyon kellemes tapasztalatom vele. Tehát december 7-én kreált bíborosást, és másnap 8-án együtt ünnepeltük a Szentmisét a Szent Péter Bazilikába, és 6-án, december 6-án, ahogy reggel kelt fel az ágyából, elbukott, és megütötte az arcát, és az arcán egy nagy véraláfutás keletkezett, ilyen kék folt volt, és ez látszódott. Tehát nem lehetett eltakarni minden, és akkor a mise után személyesen minden bíborosnak gratulált, és mellettem lévő bíboros, az egy brazil ilyen fene gyerek, úgyhogy azért azt mondja, Szent Atya, mi történt az arcával? És a Szent Atya a Ferenc pápa csak így mutatott. És akkor megkérdezem, ki volt az, egy pap vagy egy bíboros? Ő meg azt válaszol, hogy egy pap, akit nem neveztem ki bíborosnak. Úgyhogy mindannyian nevettünk, tehát ez egy hihetetlen reakció. Egy pap, akit nem neveztem ki bíborosnak. Leó pápával meg ez a személyes tapasztalat úgy volt, hogy tényleg abban a pillanatban, amikor felvette a fehér reverendát a választás után, attól a pillanattól egy szakadék volt köztünk. Tehát a magában, tehát úgy néz ki az egész, mikor ő kijön, tehát vállalta, tehát a választást elfogadta, bement, átöltözött, kijött fehérben, és akkor minden bíboros, aki ott van, tiszteletét rója le neki. Tehát ezt lehet különböző módon, volt, aki letérdett előtte, és megcsukolta a gyűrűjét, volt, aki csak fejet hajtott előtte, de kezet fogva, tehát ez mindenki úgy, ahogy akarta, de látszódott, hogy ez az ember ma más valaki. Befejeződött az egész liturgia, a Szent Péter tér, minden, és hát ez körülbelül már 9:30 felé volt, mi mindannyian már az asztaloknál ültük, vártuk, már lesz egy ünnepi vacsora az új pápa tiszteletére. Kör alakú asztaloknál ültünk, és az egyik asztalnál ott volt a fehér bőrfotel, a pápai. Többi az mind ilyen normális, egyszerű dolog, és őt oda vezették, és ő egyedül ült az asztalnál. 5 hely volt, és ő egyedül volt az asztalnál, és nézett szét. És mindenki már megmutta a saját helyen, már miközben szopogattuk a borunkat is, meg mindent csináltuk, mert vártuk. Hát több mint egy óra ott álltunk, ültünk, vártuk, hogy jöjjön a pápa. És akkor ott állt, nézett szét, és akkor én oda mentem hozzá, és megkérdeztem, ide ülhetek mellé, hogy ne legyél egyedül, mondom, Szent Atyám, mitől, mert mindenki tegez ide, azt mondja, Szent Atyám, a Szentitám, meg mit ne. Úgyhogy azt mondja, jaj, gyere. És akkor még gyorsan még intettem ott a másik asztalnál, akik voltak ismerősök, odajöttünk, és akkor együtt vacsoráztunk. Úgyhogy nagyon jó volt, már örült, mert akkor tudott beszélgetni, itt tudtam meg, hogy melyik fociklubnak szurkol, meg hasonló dolgokat Chicagói idejéből, meg perui idejéből. Úgyhogy nagyon kellemes volt. Egy nagyon kedves ember, aki különösen nagy hallgatási talentummal rendelkezik. Nem olyan értelemben, hogy nem beszél, hanem hogy odafigyel. Tehát ilyen értelemben hallgat.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Fabinyi Tamás evangélikus püspök vendége volt a budai várban lévő bécsi kaputéri evangélikus templom melletti közösségi házban a belgrádi érsek Németh László bíboros. A beszélgetésükből hallhattak részleteket. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a Szentek Közösségéről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Előző adásunk alkalmával Szent Orsolya életével foglalkoztunk, ma pedig visszagondolva minden szentek ünnepére arra keressük a választ, hogyan lehetünk mi is szentek, és hogyan tudjuk egymást segíteni a szentéválás útján. Sok szentet név szerint ismerünk, ismerjük az életüket, példaként állnak előttünk, jó cselekedeteikből, irgalmasságukból vagy éppen tanításukból mindig tudunk merítkezni. Azon túl, hogy példájukkal előttünk járnak, utat mutatnak, hogyan segítenek minket a szentek? Hogyan vannak jelen az életünkben? Van-e valamilyen szenttel kapcsolatotok? Vagy olyan szent, aki kedves számotokra?
Hozzám Árpádházi Szent Erzsébet áll, különösen közel, ugyanis gyermekkoromban a nagymamám rengeteget mesélt róla, és ezáltal nagyon megszerettem, és hát mamám neve is Erzsébet volt, és emiatt őt választottam például a Birma szentemnek is, úgyhogy ő nagyon közel áll hozzám.
És az ő életét, meg segítségét te már tudatosan választottad, mert azt mondtad, hogy ő a te Birma szented.
Igen.
De ugye ilyen szent az életünkben a védőszentünk is, akit a keresztségben kapunk. Nem tudom, hogy vagy a védőszentetek, vagy esetleg a bérmálkozáskor védőszentől kapott szentetek, vagy valamilyen más szent kapcsolódik-e egy esetleg úgy az életetekhez, hogy éreztétek a segítségét, a közbenjárását, vagy tudtok olyanról, hogy valaki kérte a Szent Rita közbenjárását, és segített neki. Van ilyen tapasztalatotok?
Nekem Dédnek mamám, ő nagyon sokat imádkozott Szent Ritához, és ő nagyon-nagyon szerette, és rengetegszer olvasta a könyvét, és ő nekem mondta anyukám, hogy ő rengetegszer imádkozott hozzá, és ő mindig biztos volt benne, hogy ő meg fogja őt segíteni.
Vagy templomokba biztos jártatok már, és láttatok a falon egy-egy szent körül ilyen kis táblácskákat, ugye? És akkor hálából, köszönetként ennek-annak, és akkor oda van írva, hogy miben segített a lányom, vagy egy gyermekért, ugye gyermekáldásért. Úgyhogy látjuk, hogy a szentek jelen vannak az életünkben, valóban segítenek és közben járnak értünk, és ez nem megtapasztalható valóság. Az, hogy a szentekkel valamiféle közösséget alkotunk, ahogy arra ti is utaltatok, ahogy ez Regi is mesélte, ez azt jelenti, hogy a szentek közösségéhez tartozik valamiféleképpen minden ember, aki reményét Krisztusba veti, és a keresztelés által hozzátartozik, akár meghalt, akár még él. Az egyházunk nagyobb és élőbb, mint gondolnánk. Egy mennyet és egy földet átfogó közösség ez. Élők és holtak. Azok, akik már Isten dicsőségében vannak, és azok, akik egy tisztulási folyamaton mennek át, és azok is, akik még földi életük során küzdenek a szentéválás útján. Ez az egyház közössége, ugye beszélünk dicsőséges egyházról, a szenvedő egyházról és a küzdő egyházról. Ennek a közösségnek a tagjai a minden szentek is. Kik ők? Hol vannak szerintetek a minden szentek ebbe az egyház hármas tagolásába? Ugye ők még itt élnek köztünk, itt a küzdő egyházban, vagy ők azok, akik esetleg a tisztító tűzben vannak még, egy tisztulási folyamaton mennek át, vagy ott, ahol a szentek a mennyei dicsőségben, a dicsőséges egyházban?
Hát akkor valószínű, hogy a dicsőséges egyházban vannak ők, ugye erre így következtetve a minden szentek névből.
Igen, jó magyar, ismerjük őket név szerint?
Hát nem igazán.
Nem, azért mondjuk, hogy minden szentek, mind azok a szent életű emberek, akik a mennyországban vannak. Bizonyosan nem tudunk róluk, ezért nem név szerint ismerjük őket, de egészen biztos, hogy sokkal többen vannak a mennyországban, mint akiket név szerint számon tartunk. A minden szentek ünnepe egy nagyon régi ünnep napja az egyháznak, úgy 609-ig nyúlik vissza ez az ünnep. Ekkor a pápa a római Panteón, ez a római birodalom minden ismert és ismeretlen pogányistenének szentelt templom volt eredetileg. Tehát ez a 609-ben történt, hogy a római pápa a Panteón Szűz Mária és a vértanúk tiszteletére szentelte fel. Ez az ünnep sokat elárul arról, hogy kiket tekintett az első időkben az egyház minden kétséget kizárólag szentnek. A Szűzanya mellett ugye a vértanúk azok, akik vérükkel és halálukkal tettek tanúságot hitükről és az igazságról, Jézus Krisztusról. A keresztény közösség az első időktől fogva szentként tiszteli a vértanúkat. A keresztények számára ez volt az első évszázadokban a szentévállás első biztos útja, tehát a vértanúság. Azt mondtuk az előbb az egyházról, hogy ez egy élő szeretett közösség, amelynek vannak élő és már meghalt tagjai. Ezt a közösséget Szent Pál a Korintusok azért levelében nagyon szemléletesen a testhez hasonlítja. Így ír róla. Eszter, légy szíves, olvasd már fel ennek a levélnek a részleteit.
A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja, azonban mégis egy test. Így Krisztus is. Mi ugyanis mindnyájan egy lélekben, egy testé lettünk a keresztséggel. Akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok. Mindannyiunkat egy lélek itatott át. Mert a test nem egyetlen tagból áll, hanem sokból. Isten határozta meg minden egyes tag feladatát a testben, tetszése szerint. Ha szenved az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele. S ha tiszteletben van része az egyik tagnak, mindegyik örül vele. Ti Krisztusnak teste vagytok, s egyként tagjai.
Ugye ez egy olyan különleges közösség, amint nem az egy nyelv tart össze, nem a nemzet, nem a polgári állapot, vagy társadalmi státusz, hanem valami egészen más dolog. Egy olyan közösség, amely minden egyes tagja, a közösség egy fontos alkotó eleme, ahol a tagok szoros kapcsolatban állnak egymással, és olyan szoros kapcsolatban, hogy ez már egy függés. Ugye egyik a másik nélkül igazából nem működik jól. Az együttműködésük, kölcsös együttműködésük az feltételei az egész közösségnek, az egész testnek a működését. Egy jól működő közösséget ma is úgy tudnánk leírni, szerintetek milyen egy jól működő közösség?
Segítenek egymásnak bármiben, tanácsokat adnak egymásnak, esetleg kijavítják a másik hibáját építő jelleggel.
Igen, ugye, hogyha valakinek valami kudarca van egy családban, vagy egy kisebb közösségben, az mindenkinek fáj. Ugyanúgy, hogyha valaki kapott egy jó oklevelet, vagy valami versenyen eredményt ért el, akkor azna mindenki örül, az mindenkinek dicsőség. Ugye mindenki úgy érzi, hogy ebben az ő munkája is benne van. Az egyház élő és meghalt tagja is tudnak vajon egymásnak segíteni? Mit gondoltok róla?
Igen, tudnak, mivel hogyha imádkozunk a szeretteinkért, akik elhunytak, azt ugyanúgy tudjuk segíteni őket ezzel.
Igen. Ugye azt mondtuk, hogy egy közösséget alkotunk, és ahogy a földi közösségben, amit a mindennapokban megélünk, nagyon is tapasztaljuk, hogy mennyire tudjuk egymást segíteni, akkor ez így működhet az egyház egész szentek környezetében, ahol ugye az élő és az egyház meghalt tagjai is ott vannak. Itt a Gabi már utalt rá, hogy ugye azt mondtuk, hogy a halált áthidalva is tudunk egymásnak segíteni. Hogyan tudnak bennünk segíteni a szentek?
Közbenjárásukkal, példájukkal és csodáikkal.
Kézzelfogható az ő segítségük? Eszter?
Hát például, hogyha le vannak írva ilyen csodák, ahol már a szentek segítettek valakiknek, akkor abból mi is kapunk egy kis hitet, hogyha mi is kérjük a segítséget, akkor valószínűleg, vagyis biztos, hogy segíteni fog valahogyan.
Igen, illetve az az érdekes, hogy ezt említetted a csodákat, hogy ezek elképesztő dolgok. Annyira kézzelfoghatóak és valóságosak, és egyben mégis elképesztőek, és azt mondják, hogy hétköznapi értelemben lehetetlenek, hogy ezáltal valóban egy nagyon erős jelet kapunk tőlük, nem csak az ő szentségükre vonatkozóan, hanem erre a közösségnek az erejéről is nagyon sokat mondanak ezek a csodák.
Az esküvő legvégén te új bort készítesz. Fájdalom völgyében forráshoz vezetsz. A föld, amin feküdtem, végül enyém lett. Te adtál és elvettél, áldom szent neved. Amikor könnyű, amikor nehéz, mikor nem látlak, tudom, te élsz. Áldott az Úr neve, megtanítasz járni a hullámok között. Amikor könnyű, amikor nehéz, te nem változol meg, örökké küvő legvégén készítesz. Te adtál és elvettél, áldom szent neved.
Mit gondoltok? Azért segítenek a szentek minket, mert megérdemeljük, mert szépen élünk, ügyessel járjuk a keresztény életünk útját, vagy sokat imádkozunk, esetleg a jó cselekedeteink jutalmául. Mit gondoltok, van ennek valami köze ahhoz, hogy közben járnak-e értünk, vagy mennyire segítenek minket?
Hát szerintem azért ez ennyire nem egyszerű nyilván, hogy fontos az is, hogy ilyen életet éljünk és segítenek, de szerintem ha valaki mondjuk nem feltétlenül vallásos, és ő is kér egy szent segítségét, akkor azért nem fogják elítélni onnan föntről, mert éppen nem ment el egy aktuális misére, hanem szerintem ugyanúgy segítenek nekünk. Viszont amiben a legnagyobb segítséget tudják nyújtani, ez szerintem az élet útjuk, az élettörténetük, és akkor gyakorlatilag arról, abból tudunk példát venni, hogy nekünk is hogy kéne élnünk az életünket, és ezzel segítenek a legtöbbet, hogy egy példát, egy utat mutatnak nekünk, hogy így kellene valahogy nekünk is rendezni az életünket.
Igen.
És ez lehet egyfajta motiváció számunkra.
Nagyon is. Ugye számos ember nem csak meggyógyult egy csoda folytán, vagy mondjuk gyermekáldásban részesült, hanem a személyes élete is megváltozott. És ugye igazából ez a csodának a szerepe, hogy nem csak, hogy választ kapunk egy adott aktuális kérdésünkre, hanem hogy a közbenjárás következtében, a csoda következtében elindulunk egy úton. Hogy ez a csoda túlmutat azon, hogy megoldódott egy nehézségünk, hogy kaptunk egy ajándékot, hanem elindít minket a szentéválás útján. A szentek és az általuk képviselt különféle lelkiségek más-más kapunát vezetnek bennünket a hit középpontjába és az Isten iránti odaadáshoz. Mindig szólíthatjuk a szűzanyát, égi édesanyánkat, a védőszentünket, legkedvesebb szentünket és elhunyt hozzátartozóinkat is, akikről azt gondoljuk, hogy megérkeztek Istenhez, mert segítenek és mindig támogatnak bennünket. De nem csak közbenjárásukkal segítenek minket, hanem ahogy mondtátok, a tanításukkal és életük példájával is, hiszen őket követve mi magunk is Krisztus követőkké válhatunk. Milyenek a szentek szerintetek? Miben mások, mint mi? Hogyan tudnátok a szentségük lényegét megragadni?
Szerintem az is azért hozzátesz, hogy egy elég erőteljes krisztusi életet élnek, hogy betartják mondjuk a 10 parancsolatot, nem feltétlenül a vágyaiknak élnek, és azért mindennapi örömöknek, hanem inkább azt nézik, hogy az Istennek mi lenne a jó, és hogy ezt helyezik előtérbe. És például én rengeteg szentet olvastam, akik mondjuk maguk helyett inkább másokkal törődnek, és mindenüket odaadják, és ez a végtelen szeretet teszi szerintem különlegessé a szenteket, amit mások iránt éreznek, és az a feltétlen segítség, amit adnak, és én például ezért csodálom őket annyira.
Máshol van a centrum az életünkben. Ugye mi sokszor azt tapasztaljuk, hogy mindenféle külső elvárásoknak, vagy akár csak a saját vágyainknak, mások tetszésének akarunk megfelelni. Neki pedig egy egészen pontos iránytűjük van, ugye a lelkiismeretünkön keresztül, ez pedig Jézus Krisztus, az ő életük központjában ő áll. Ezért képesek akár sokszor önmaguk vágyairól, törekvéseiről lemondva másokon segíteni. De hogy kicsit pontosabb képet kapjunk arról, hogy milyen is egy szent, hogy milyennek kell lenni egy szentnek, szerintem ismét kicsit forduljunk vissza a 8 boldogság felé. Máté evangéliuma boldogokról beszél, hogy a boldog mondások során, de valójában mikor nyerik el az örök boldogságot azok, akikről Jézus beszél a 8 boldogságban? Ugye azt mondtuk az előbb, hogy akik boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
Akkor talán azok, nem biztos, hogy jól fogom megfogalmazni, én így látom, hogy talán azok arról beszél, hogy akik nem hagyják semmi módon letéríteni magukat mondjuk a hitükről, vagy harcolnak azért az igazságért, amit ők éreznek, és nem hagyják azt, hogy mások bármilyen módon befolyásolják őket, hanem van egy adott céljuk, egy adott motivációjuk, és afelé mennek, és abból nem engednek, azt nem engedik el. Ilyen legyen például ilyen a hit, az igazság, vagy mondjuk a másik ember mellett kiállni. Én így tudnám értelmezni.
Igen, de mert ugye nincs itt előttünk a teljes szöveg, tehát ezt teljesen jól mondtam, de hogy ezt a boldogságot nyilván, hogy töredékében már itt a földön megtapasztalják, mint hogy mi is megtapasztaljuk. De ez az ígéret igazából mikorra vonatkozik?
Talán a halálunk utára, amikor úgy feltámadunk és öntvezőhetünk Istennel.
Én azt gondolom, hogy a szövegben is, hogy tehát van ilyen jövőre mutató lesz, hogy majd kapnak, majd megvigasztalódnak, ők is az irgalmas Jézussal fognak találkozni. És ez mutatja nekünk, hogy azok nyerik el ugye az örök boldogságot, a mennyország dicsőségét, akik a földön ezeknek a kritériumoknak eleget tesznek. Na nézzük meg, hogy mik ezek. Ugye, mint mond a 8 boldogság azokról az emberekről, akik részesülnek a mennyek országában. Ugye itt részesülnek majd Isten vigasztalásában, az irgalmában. Kik ezek? Milyen emberek ezek? Kik a mennyei boldogság örökösei?
Kik lélekben szegények, irgalmasok, tiszta szívűek, békességben élők,
szomorúak, szelidek,
akik éhezik és szomjazzák az igazságot.
Nagyjából el is mondtuk. Marra még, Ari, mi kimaradt?
Hát igazából csak annyi, mondjuk, hogy amit elmondott az előbb, hogy üldözi szemednek az igazságért, és ezért lesz az övék a mennyek országa.
Mit jelent az, hogy a lélekben szegények? Ugye erre a regi utalt már itt a vágyainkkal kapcsolatban. Hogy mi a vágyainkban nagyon gazdagak vagyunk, ugye? Tehát a szép ruhától kezdve az illatszerekig, jó, vannak ilyen tanulmányi céljaink is, de szerintem még a házasságot is néha Isten elé tudjuk helyezni. Ugye képesek vagyunk elhízni, hogy akkor leszünk boldogok, hogyha megkapjuk azt a 180 centis férjet diplomat a táskával, szemüveggel, a diplomával, vagy valami ilyesmi. De hogy aki lélekben szegény, az úgy szegény, ahogy erről beszéltünk, hogy az ő szívében nem ilyen vágyak ülnek, hanem egyetlen egy ügye van, ugye azt is mondták, hogy együgyűek a szentek. Mert Jézus Krisztus ügye fontos számukra. Na van még itt egy érdekes, hogy szomorúak. Ez meg ugye különösen hangzik, most boldogok vagy szomorúak? Na ez is ugyan nehéz, hogy a szomorúak nagyon jó, de hogy mi miatt lehetünk szomorúak?
Hát igazából végtelen sok dolog miatt, mondjuk tárgyak, családtagok, barátok elvesztése, vagy ha valami nem úgy jön össze, hogy tervezzük, vagy ha valamibe belefektetünk adott mennyiségű energiát, és akkor nem térül meg. Nagyon, nagyon tág ez a fogalom, hogy szomorúság is nagyon-nagyon sok mindentől lehet. Az is, attól is lehet mondjuk, hogy nem tudom, elesünk az utcán, és akkor ránk nevet egy kisfiú, és akkor már ettől is lehetünk szomorúak.
Igen, igen, valószínű, hogy azért itt Jézus nem ilyen szomorúságra gondolt, mert amiket most így felsoroltunk, azok körülbelül azok, hogy ezek a vágyaink, földi vágyaink, ha nem teljesülnek, ugye kudarcot valunk, akkor szomorúak vagyunk. De Jézus egyszer felhívja a figyelmünket a síróasszonyokra, vagyis ez a keresztút egyik stációja. Amikor Jézus találkozik a síróasszonyokkal, és emlékeztek, hogy azt mondja nekik, valahogy úgy mondja, hogy ne engem sírassatok, hanem magatokat, magatok miatt, ugye? És hogy miért kell magunk miatt sírnunk? Nem azért, mert valakit elveszítünk, akit esetleg nagyon szerettünk, hanem a bűneink miatt. Hogy igazából ez az igazi bánat. Ugye, amikor valamit... Ezt szerintem mindenki érezte már a szívemén, ezt a szomorúságot, amikor elrontunk valamit. Na ez a szomorúság. A szelidek, azt gondolom, hogy bár egyre kevesebb szelídséggel találkozunk a hétköznapok során, de ez azért egy jól megragadható fogalom. Az irgalmasságról Jézus szintén nagyon sokat beszél, és nagyon érdekes, hogy itt újra előkerül, amikor az üdvösségünkről van szó, mert akkor kerül még elő, akkor beszél az irgalmasság test és lelki cselekedeteiről. Jézus, amikor az utolsó ítéletről beszél, és ott megmondja, hogy kik állnak az Úristen jobbján és balján a végítéletkor, és a mérce az irgalmasság lesz. A tiszta szívűek pedig, kik lehetnek a tiszta szívűek?
talán azok, akiknek mondjuk Isten foglal helyet a szívében, az ilyen földi vágyak és ilyen bűnök.
Igen, helyet. Igen, valami ilyesmi. Úgy, amikor teljes jó indulattal vannak minden embertársuk irány, nincs bennük harag, gyűlölködés, megosztás, veszekedés, hanem mindenki felé képesek jó indulattal lenni. No, hát ez az út, amit a nyolc boldogság elénk tár, ez igazából nekünk is szól. Erre mi is meghívást kaptunk, arra, hogy szentek legyünk. Mi is a mennyország és az örök élet örökösei vagyunk. Teréz anya azt mondja, hogy szentnek lenni nem néhány ember luxusa, hanem egyszerűen kötelességünk. Neked is, nekem is. Életünknek az az értelme, hogy szeretetben egyesüljünk Istennel. Meg kell engednünk Istennek, hogy a maga életét élje bennünk. Ekkor leszünk szentek. Az ember csak a keresztény élet szentségben válik azzá, aminek Isten gondolta el a teremtéskor. Az élet szentség azonban nem az embernek valamilyen maga csinálta tökéletessége, hanem egyesülés az ember élet szeretettel, Krisztussal. Így nyerünk új életet Krisztusban. Liszői Szent Teréz azt mondja, hogy az Úr nem kíván tőlünk nagy tetteket, csupán odaadást és hálát. Nincs szüksége alkotásainkra, csak szeretetünkre. Mit gondoltok, mikor kezdődik el a mi örök életünk? Mikor kezdjük el mi is felöltenünk magunkra Krisztus képmását? Ugye időben élünk. Minden változás az életünkben az időben történik.
Esetleg a megkeresztelkedésünkkor? Uh-huh. Mert hogy gyakorlatilag akkor az egyházban újjá születünk.
Igen, igen, pontosan. Igen. Aha, igen. Amikor feltámadunk, akkor már testet is kapunk. Nem is halálunk pillanatában, mert hogy ez az út, ez elkezdődik egészen, hát a keresztségben, ahogy a Regi kapta. Ugye az örök életünk a kereszteléssel kezdődik. Isten, pontosan azért, mert Isten örökké szeret bennünket. A kegyem által folyamatosan hív minket. Hív minket egy krisztusi életre. A szentévállás útján végül nem csak Jézus Krisztussal fogunk találkozni, hanem legigazabb önmagunkkal is. Ezen az úton segítenek hát bennünket a szentek. Régen a Minden Szentek ünnepe, egyébként ez ma is egy ünnepnap, egy kötelező egyházi ünnep, ez egy nagy ünnep, mert hogy ez az elhunyt lelkeknek a mennyei születésnapja. Úgyhogy ez régen is egy ünnepnap volt, és mint ilyen, úgy mondják, hogy dologtiltó nap volt. Ilyenkor nem lehetett mosni, takarítani, káposztát eltenni novemberben, ez már esedékes. Ez is jelezte azt, hogy ez egy fontos ünnepnap volt. Ez egy fontos nap a mi életünkben, és a szeretteink, elhunyt szeretteink életében is. Ezek a szép szokások mind a halottainkkal való szent közösségünkről tanúskodnak, minden szentek közbejárásáról, és a tisztító tűzben lévő lelkek segítségéről, mindnyájunk szentté válásának útjáról. Megköszönve a hallgatók figyelmét, a műsorunk befejezéseként C.S. Lewis gondolataival bátorítjuk egymást és a hallgatókat a szentté válás útján.
Engedjük hátán magunkat, hogy megtaláljuk valódi énünket. Veszítsük el életünket, és megmentjük azt. Vessük alá magunkat a halálnak, törekvéseink és dédelgetett vágyaink halálának minden áldott nap, és egész testünk halálának a legvégén. Adjunk meg magunkat lényünk minden sejtjével, és örök életet fogunk találni. Semmit ne tartsunk vissza. Semmi sem lesz igazán a miénk, amit nem ajándékozunk el. Semmi nem fog föltámadni a halálból, ami nem halt meg bennünk. Ha magunkat keressük, hosszú távon csak gyűlöletet, egyedüllétet, kétségbeesést, haragot, romlást és pusztulást fogunk találni. De ha Krisztust keressük, meg fogjuk őt találni, s fel együtt mindent ráadásként.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsor Tankó Zsuzsanna szerkesztette. Adásunk a 2020. november 11-i műsor ismétlése volt. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.